Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó. Mai adásunk tartalmából stabil a bankrendszer, de még vannak kockázatok. Évvége, fellendül a megtakarítási piac. Az FHB vezérigazgató helyettese szerint az adókedvezményt nyújtó termékekre ilyenkor megnő az igény. A Concord vezérigazgatója pedig a diverzifikált portfólióra hívta fel a figyelmet. Ezek mai témáink, hallgassanak minket. A likviditási stresszteszt alapján a hazai bankrendszer kellő likviditással rendelkezik, azaz megfelelően stabil, de még vannak kockázatok, derült ki a Magyar Nemzeti Bank jelentéséből. Nagy Márton igazgató szerint a jegybank növekedési hitelprogramja komoly hatással volt a vállalati hitelpiacra. A szakember beszélt a lakossági devizahitelekről is. Kaputa Júlia kérdezte Nagy Mártont.
A jelentés legfőbb üzenete az, hogy a pénzügyi rendszer stabil, likviditásra a tőke helyzete kielégítő, megfelelően működik, sőt, a stabilitása erősödött, hiszen a tőke megfelelési mutató ma már 16,6% a nemzetközi összehasonlításban magasnak számít. A hitel per betét mutató, hogyha azt nézzük, az pedig 110%, ugye a mérlegek egészségesebbé váltak, hiszen a betéthet bizonyított hitelarány 110%, és 100%-nál mondjuk azt, hogy, ugye, hogy minden belső forrásból, betétből kerül hitelezésre, tehát akkor mondhatjuk, hogy nagyon egészséges, tehát efelé mozdult el a bankrendszer. Ugyanakkor van egy másik fajta elvárás a bankrendszerünktől, az, hogy a növekedést támogassa. Itt vannak kihívások. Javulást látunk abban, hogy a vállalati hitelpiacon a bankrendszer hát aktívabb, de sajnos egyelőre azt látjuk, hogy ez főként a jegybanki lépéseknek köszönhető. Két lépést kell megemlíteni, a jegybanki alapkamatcsökkentést, ami most már 3,4%, jelentősen hozza le a hitelpiaci kamatokat. Minden hitelpiacon vállalati és lakossági hitelpiacon, lakáshitelek esetén. Ugyanakkor van egy programunk, ami viszont csak a kis középvállalati szektort célozza, ez a növekedési hitelprogram, ahol viszont ugye a kamat csökkenése, vagy a költségek csökkenése sokkal látványosabb, hiszen itt egy maximum 2,5%-os kamatról van szó, és hát mozzártuk az első szakaszt, ami elég nagy kihasználtságot jelent, és a második szakaszban is reményeink szerint sikerrel fog kecsegtetni.
A kockázatokat hol azonosították, ezt is rendszeresen közétet szokták tenni a jelentésükben. Volt egyáltalán a negyed évvel ezelőtti legutóbbi jelentésük óta ezekben a kockázatokban változás, romlás vagy javulás?
Volt, és ez pontosan a vállalati hitelpiacnak a kérdéskörével kapcsolatos, hogy itt látunk egy pozitív tendenciát, méghozzá azt, hogy a hitelezésben egy fordulat következetben, a vállalati és a kisközépvállalati hitelezésben is. A kérdés abban van, hogy ez a fordulat mennyire lesz tartós. És itt van egy kockázat, hogy mennyire lehet tartós. Ehhez a tartósághoz mi, ugye a jegybank oldalához mindent meg fogunk tenni, hogy ez tartósá váljon, de viszont azt látjuk, hogy a bankrendszerben hitelkínálati oldalról is vannak kihívások. Két dolog szükséges ennek a tartóságához. Egyrészt a nagy bankok hitelezési hajlandósága javulhat, javulnia kéne, vagy és a kis-középbankok és a takarékszövetkezeteknek meg kell erősödniük, továbbra is kell meg kell erősödniük, hiszen a vállalati hitelpiacon összesen 20%-os piaci részesedésük van, ami növekedett az elmúlt években, szeretnénk, ha ez tovább növekedne. Ehhez viszont a mindkét szektorban a likviditás és a tőke jelen pillanatban még nem elég, tehát ahhoz, hogy átvegye a nagybankoknak a súlyát, adott esetben, ha az első kondíció nem teljesül, ehhez azért pótlagos likviditás és tőke kell.
A lakossági devizahitelállomány kockázatossága az tudott-e csökkenni? Egyáltalán a nem teljesítő hitelállomány az milyennek nevezhető a mostani időszakban?
Ugye két dologról kell beszélnünk. Egyrésztről a teljesítő állományról, beszéljünk először a teljes állományról, ami ugye 3500 milliárd forint és 900 000 szerződés kapcsolódik. Ez csökken ez az állomány, de még mindig magas. Ebben a nem teljesítő állomány 18% körüli, ami durván 900 milliárd forinthoz köthető és 150 000 szerződéshez. Maga a teljesítők esetén ugye probléma az, hogy még mindig nagyon magas a jövedelemanyagarányos törlesztő részlet, tehát a háztartás törlesztő részlete, a havi jövedelmének több mint 25%, ami egy rendkívül kifeszített állapotot jelent, ha akár teljesít, akár nem. Ezt meg kell oldani, ez két kockázatból ered, ez a magas terhelés, az árfolyam kockázatból és a kamat kockázatból. Ugye az árfolyam, a devizajutak árfolyam kockázatot meg kell szüntetni, a kamat kockázatot pedig kezelni kell, a kamat kockázat kezelése, a referencia kamatozás bevezetése jelent megoldás, ami nem csak az új hitelek esetén, ami már be van vezetve, teremt egy átláthatóbb körülményt és javuló stabilitást, hanem a meglévő állományra is be kell vezetni, a meglévő devizahitel állományra is. A nem teljesítő hitelek esetén pedig kezelni kell a problémát. Erre egy jó irány a jelenleg az árfolyamgát átalakítása, de az a nem teljesítők egy részére fog megoldást jelenteni. Továbbra is azt gondoljuk, hogy átfogó megoldást a magáncsőd intézménye jelenthet a nem teljesítő hitelek esetén.
A devizahitelesek megsegítésére, a problémáik megoldására tett eddigi lépéseket milyennek értékelik, például az árfolyamgát kettőnek a hatása érzékelhető-e már a harmadik negyedéves adatokban?
Pontosan az árfolyamgát miatt gondoljuk azt, és a kiszélesítése miatt, hogy a nem teljesítő hitelállománynak a növekedése, ami 18% most, megáll és csökkenhet a következő években. Az árfolyamgátnak a megerősítése egy nagyon jó iránynak tekinthető, hiszen maga az árfolyamgát tekinthető ideig a legsikeresebb adósságkezelő eszköznek, és hát az sem elhanyagolható, hogy az árfolyamgátba elég sok ember lépett be idáig, hiszen állományarányosan vagy volumenarányosan a devizahiteleknek, a devizajelzáloghiteleknek a fele az belépett már, és ez kb. 160 ezer szerződés. Ugyanakkor az árfolyam gáton kívül még mindig 250 ezer ember van, plusz az a 150 ezer ember, akinek most megnyílt az árfolyam gát, ők főként a nem teljesítők, a 90 napon túli késedelemben rendelkező háztartások. Ugye az árfolyamgát megerősítése is mindenféleképpen azt mutatja, hogy ez irányba kell gondolkodni, és hát maga a jegybank is azt mondta szakmai cikkeiben, itt kicsit hazabeszélve, az én és a Balog Ádám alelnök úr által írt cikkbe, és azt mondta, hogy az árfolyamgátnak az átalakítása lehet a továbbhaladási lehetőség a devizahiteles problémák megoldásában. Ez egy jó irány, hiszen az árfolyamgátnak a szépítése a hibáinak a kijavításával foglalkozik.
Október vége volt a határidő, amikor a Bankszövetségnek le kellett tenni a saját javaslatait az asztalra, és ugye november elejére kérte a kormány, hogy kidolgozza saját javaslatait. Ugye itt most várunk a kormányzatnak a döntésére. Nyilván a Magyar Nemzeti Bank véleményét, ha kikérik, akkor önök mit javasolnak a továbblépés tekintve?
Hű szeretnék maradni ahhoz, hogy amit a jegybank kommunikált ebbe a kérdésbe, a jegybank nem kíván javaslatot megfogalmazni. Minden egyes esetben várja a kormány javaslatát, és ha a jegybanknak van ebbe szerepe, akkor megvizsgálja ezt a szerepkört, hogy ezt tudja teljesíteni. Mi a múltban is szakmai szinten a devizahitelesek problémájával olyan tekintetben foglalkoztunk, hogy mik lehetnek ezek az irányok, mik lehetnek ezek a fogócok, ami irányába el kell mozdulni, de annak, hogy az pontosan hogyan kell kidolgozni, milyen költség megosztás mellett, milyen paraméterekkel, ami az minden esetben azoknak a dolga, akik vállalják ezeket a költségeket, azt is, hogy végrehajtják, ezért nem szeretett volna a jegybank ebbe beleszólni. Az, hogy a jegybank ezekben a szakmai cikkekben azt javasolta, hogy az árfolyam gátból kell kiindulni, és ez így láthatóan e felé is mozdult el a kormány, hogy ezt javítja, ez egy örömteli dolog a mi véleményünk szerint.
Nagy Mártont, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallották. A vállalatok és piacok hamarosan folytatódik. Adásunk második részében a megtakarítási piacról hallhatnak beszélgetéseket.